Köszöntelek titeket, szeretett testvéreim, Pál apostolnak a szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Hát kedves testvérek, magasztaljuk tovább a mi urunkat énekszóval, énekkel dicsőítsük az ő szent nevét, a 223. dicséretünket keressük ki. A 223. dicséretünknek az első 5 versét énekeljük. A 223. dicséretünknek az első verse így kezdődik. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Gyertek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, keleti gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, Mózes első könyvének a 32. részében, a 23. verstől a 33. versig terjedő szakaszban. A szakasz hosszára való tekintettel a gyülekezet foglalja le helyét, és hallgassa meg Istennek igéjét figyelmes szívvel. Mózes első könyvének a 32. részében, a 23. verstől a 33. versig terjedő igeszakaszban így szól hozzánk Istenünk élő idéje. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgáló leányát, s 11 gyermekét, és átkelt a Jabbok gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amilyen volt. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki birtokra kelt vele, egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kiviszamodott Jákob csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob azt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő így válaszolt: miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuelnál, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, a mi szívünkbe fogadását és annak megtartását. Most gyertek, emeljük fel szívünket az Úrhoz, csendesedjünk el ő előtte is. Imádkozzunk. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, mennek és földnek hatalmas Ura. Köszönjük, hogy megélhettük ezt a napot is, hogy újra felnyíthatott a szemünk, hogy újra ebben a világban lehetünk. És köszönjük azt, hogy a mi utunk a te házadba, a te hajlékodba, a templomodba vezetett ma. Köszönjük a szívünkbe helyezett vágyat, hogy találkozzunk veled, hogy megismerjünk téged. A készséget arra, hogy napról napra formáld a mi szívünket, a mi lelkünket, a mi gondolkodásunkat, a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy ma is nyitva találtuk a te templomodnak ajtaját, és ma is betérhettünk hozzád. Kérjük, Urunk, most ebben a te általad megszentelt helyen, hadd tudjuk ezt az időt is, ezt az alkalmat is megszentelni, neked szentelni. Neked adni az időnket, a figyelmünket, az energiánkat, a szívünket, lelkünket egyaránt. Így kérlek, Urunk, most, hogy csendesítsd el a mi szívünket. Kérjük, Urunk, hogy hadd tudjuk letenni te előtted minden gondunkat, aggodalmunkat, kérdésünket, keservünket és bánatunkat te eléd. Hadd tudjunk minden más letenni, amely megzavarhatja azt a figyelmet, amelyet te rád szentelhetünk. Kérjük, Urunk, küldd el a te szent lelkedet, hogy felnyíljon a szemünk a te igédnek igazságára, és a te szeretetednek végtelenségére és mélységére. Kérjük tőled ezt az erőt, hogy amit ma hallunk, amit életünk minden napján hallunk tőled, azt meg is tudjuk tartani, hogy ez tartson meg minket életünk minden pillanatában. A te egyszülött fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, mennyei édesatyánk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve a 266. dicséretünket énekeljük. A 266. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük. Ez a vers így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Azok az igeversek, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségű hívása által az ő üzenetét és akaratát hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott igeszakaszban, Mózes első könyvének a 32. részében, válogatott versekben, a 25., a 28., a 29. és a 31. versekben, eképpen. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki birtokra kelt vele egészen hajnal hasadtáig. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet! Az elmúlt napokban, hetekben akadt a kezembe egy 7-8 évvel ezelőtt írt történelmi magazinnak a cikke, amely az Egyesült Államokban akkoriban lejátszódott aktuál politikai eseményeket próbáltam a múltbéli eseményekből, annak a múltbéli eseményeit megkövetkeztetni, az akkori jelennek a valóságára és jövőbeli megoldásokat is javasolt. Akkoriban, amikor ez a cikk íródott, Amerika történetének fontos alakjairól készült szobrok okoztak feszültséget ott az egész államban, az egész országban. Annak kapcsán, hogy kultúrpolitikai üzenetüket tekintve helyese, hogy még ezek a szobrok még mindig ott állnak, vagy le kéne bontani őket, le kéne számolni azzal a negatív örökséggel, amit ezek a szobrok jelentenek és kiváltanak az emberekből. Egyesek határozottan el akarták távolítani azokat a szobrokat, mások datosan védelmezték azokat. És ebben a cikkben volt egy-két mondat, amely nagyon megragadta a figyelmemet. Ezek a mondatok így hangzanak szó szerint: A szobrokkal is ez a helyzet. Nem csupán figyelmet keltenek, hanem tiszteletet is parancsolnak. És mivel köztereken feltűnő helyeken állnak, minden esetben állásfoglalásra késztetnek. Kedves testvérek, most egy közös elgondolkodásra, elmérkedésre hívlak titeket. Valóban igaz-e ez az állítás? Valóban tiszteletet parancsolóak a szobrok? Valóban felkeltik a figyelmet? Valóban állásfoglalásra késztetnek bennünket minden alkalommal, amikor ezeket meglátjuk? Az Isten tiszteletet követően a teaházunk során bármilyen eszmecserére ezzel kapcsolatban nyitott vagyok. De hadd mondjam el itt és most, hogy ez szerintem nincs így, és a cikkíró téves állítást fogalmaz meg. Miből gondolom én ezt? Február 1-e óta vagyok itt, helyettesítő lelkészként ebben az egyház községben, vagyis körülbelül 16 nap óta. És majdnem naponta fordulok meg itt, a templom körül, a hivatali munka vagy szolgálatok miatt. És mindig elhaladok egy szobor mellett, ami itt a Városligeti fasor és a Felsőerdő utca sarkán áll. Nem tudom, hogy kinek van meg így ez a szobor, vagy kinek így ismerős, vagy ki látta már. Be kell, hogy valljam nektek, az első időkben fel sem tűnt a szobor. Egész egyszerűen így siettem, az volt a célom, hogy megtaláljam ezt a templomot, beérjek időben, elkezdhessem a szolgálatot, vagy a munkámat. Nem nagyon néztem úgy így körbe. A cikk olvasása és az azt feletti morfondírozásom, elmérkedésem közepette fedeztem fel ezt a szobrot. Arthur Köstlernek a szobrát. És hát itt áll ez a szobor, teljesen beolvadva itt ebbe a városi környezetbe. Úgy megbúvik benne. Nem figyelmet felkeltő szobor ez. Mivel nem figyelmet felkeltő, ezért nem feltétlenül tiszteletet parancsoló. De legtöbbképp nem tud állásfoglalásra késztetni. És emögé sok mindent gondolhatunk. Gondolhatjuk azt is, benne lehet abban is, hogy én vagyok ennyire tájékozatlan, sőt, műveletlen, és most sok embernek talán itt az egyházközségben nem szereztem jó pontot. Benne van a pakliban, elismerem. Benne lehet az is, hogy egy ékes bizonyítványa annak, hogy mennyire hiányos az általános műveltség a magyar közép- és felsőoktatásban. Elindulhatunk ilyen irányokba is. Viszont véleményem szerint egy másik megközelítés az, amin a leginkább el kell gondolkodnunk. Mégpedig az, hogy semmi sem egyértelmű, semmi sem magától értetődő. A dolgok nem képesek magukért beszélni. Hadd hozzak ezzel pár kapcsolatban egy ilyen példát. A világunkat nagyban meghatározzák a statisztikák. A KSH is rengeteg kutatást készít a gazdaság, a társadalom minden betületéről, minden kérdéséről. Ezeket a statisztikákat az aktuál politikai kérdéseknél fel is szokták használni. És amikor kézbe vesszük őt, ezeket miket látunk? Szép, színes téglalapokat oszlopba rendezve, meg nagy köröket így besatírozva, beszínezve, körcikkelyekre vágva. Ezek így nem jelentenek semmit. Kellenek a magyarázó ábrák, kellenek a feliratok, hogy tudjuk, melyik adat mit jelent, milyen jelentéssel bír. Tehát szükség van előzetes ismeretre, előzetes tudásra ahhoz, hogy ezeket az adatokat értelmezni tudjuk, következtetéseket tudjunk levonni. Tehát nem állnak meg önmagukban. De beszélhetünk arról a kinti szoborról is. Ahhoz, hogy igazsága legyen ennek a cikknek és a cikkírónak, hogy állásfoglalásra késztet, ahhoz meg kéne nekem ismernem, hogy ki volt ez az Arthur Köstler, mit tett, és miért kapott pont itt, pont ilyen szobrot. Ezek után, az ismeretek után tudok véleményt alkotni arról, hogy fontos ember volt-e ez a Köstler, vagy sem, megérdemelte a szobrot, vagy sem. Ez az egész helyzettel kapcsolatban az az igazság, testvérek, hogy Szinte mindennel így állhatunk hozzá. Nem egyértelmű és nem magától értetődő. És ez sokszor tud eltölteni minket szomorúsággal. Nézzünk csak körbe itt ebben a templomban. Nagy, tágas tere van. Letisztultak a formái. Szép, de nem gicses díszítettség van benne. De ami a lényeg, mindennek, ami itt megtalálható, szimbolikus, mély jelentése van. Az úrasztalának, itt ennek a szószéknek, a keresztelői kancsónak és az úrvacsorai kelyheknek, a kenyérnek és a bornak. És hányszor fordul ez velünk elő, hogy megjelennek olyanok itt a templomunkban, akár most is vannak itt közöttünk, akik teljesen zavarban vannak attól, amit látnak. Hogy nem tudják, hogy akár hova lehet, vagy hova kell, hova szabad ülni, mit kell csinálni, mit kezdünk az elénk terkölt énekeskönyvvel, hogyan álljunk így sorba így az úrvacsora vételéhez, hogy hogyan vegyük a kenyeret és a bort. És folyamatosan tapasztalhatjuk azt, hogy mindazok a dolgok, amikben felnőttünk, amik ami életünknek, ami identitásunknak a szerves részét képezi, emiatt érzelmileg is fogékonyak vagyunk ezekre, mások olyan egyszerűen átlépnek rajta, mert nem értik. Meg kell nekik magyarázni, meg kell nekik mutatni, hogy minek mi a szimbolikája, a jelentése, hogy ezzel tudjanak azonosulni, vagy legalábbis állást foglalni. Kedves testvérek, ezután a bevezető után minden okunk meg lehetne a szomorúságra arra, hogy azt gondoljuk, hogy a hitünk sem egyértelmű és magától értetődő dolog. De hadd mondjam el, és hadd legyen ez az evangélium, az örömhír számotokra, hogy a hitünknek az alapja és a valósága, ami Urunk Istenünk, igenis ilyen egyértelmű, igenis ilyen magától értetődő, érthető. Miért? Mert beszél. A statisztikák nem tudnak minket megszólítani. A kinti szobor, meg a köztes közéleti szobor sem tud életre kelteni és megszólítani. Maga a templomtér sem tesz kijelentéseket. De Isten igen. Isten beszél. Sőt, nem pusztán a levegőbe beszél, hanem te hozzád beszél. Téged szólít meg. Neked üzen. Kapcsolatba akar lépni veled, és kapcsolatba kerül is veled. Teszi ezt szavakkal, az ő kijelentéseivel, és teszi ezt a tetteivel is. Isten szavai és tettei figyelmet keltenek, tiszteletet parancsolnak, és állásfoglalásra, hadd fokozzam így, döntésre késztetnek minket. Erről szól ez a mai ige szakaszunk is. Igazság szerint a Biblia rengeteg sokkal ismertebb történetét is ide lehetne hozni példának, amelyek ezt az állítást, hogy Isten beszél és hozzánk szól, mind alátámasztják. Mégis most ma ezért kerül ez a szakasz elénk, mert a legegyértelműbben mutat rá arra, Isten mindenre képes azért, hogy a teremtményét, az embert megszólítsa, kapcsolatba kerüljön vele, sőt megmentse. Akár azon az áron is, hogy megküzd érte, azon az áron is, hogy megküzd vele. És ha most rátekintünk Jákobra, ha végig nézzük az egész életét, akkor láthatjuk, hogy ezért az emberért igenis meg kellett küzdeni, hogy azzá váljék, akit ma ismerünk. Jákob élete kicsit olyan, mint a kinti szobor, a statisztikák, vagy minden egyéb más dolog az életben. Nem egyértelmű, nem magától értetődő. Azt tudjuk, hogy nagyszerű családba született. Apja Izsák, nagyapja pedig Ábrahám volt. Olyan emberek, akiket Isten maga választott ki, hívott el, hogy megáldja őket, hogy nagy néppé tegye őket, és hogy általuk legyen áldás a föld minden nemzetségén. Ők lesznek az üsztörténetnek az elindítói, amely Jézus Krisztusban teljesedik be. Ábrahámról pedig tudjuk azt, hogy mindvégig hitt Istennek, kitartott mellett, és ezt a hitet Isten igazságul számította be neki. Ehhez képest Jákob történetét megismerve, ő olyan benyomást kelt, aki ehhez az örökséghez mindenféleképpen méltatlanrá vált. Érdekes pedig, hogy nevének a jelentéséhez, méghozzá a csalóhoz, hű maradt. Megvásárolta testvérétől, Ézsautól az első szülöttségi jogát egy tál lencséért, majd látás sérült apját becsapva, anyja Rebeka közreműködésével megszerezte az áldását, elorozta azt a bátyjától. De ilyen csalással szerzett vagyont magának nagybátyja lábán bítrokál is, egy kis festékes trükkel több jószág született neki, mint a rokonának. Jákobnak az élete a küzdelmekről szól. Harcol mindazért, amiről úgy hiszi, hogy jár neki. És ebben a harcban, ahogyan vannak győzelmek, úgy vannak vereségek is. A tettei miatt a családja szétszakad. Otthonról el kell menekülnie Ézsau bosszúja elől, a testvére elől. Ézsau pedig emiatt a sértés miatt el is távolodik családjától. Lábán, az ő tulajdon nagybátyja is becsapja őt. Tiszter is megváltoztatja bérét, és még a házasodási szándékát is tönkreteszi. Ráhel Lábán legkisebb lányát szereti Jákob, mégis a második nagyobbik lányát Leát adja hozzá. Összességében így kénytelen leélni 20 évet az életéből, távol a hazájától, egyedül. Aki egész életében harcokat vív, az gyakran a menekül azért, hogy békét és nyugalmat találjon. De ezek a harcok, ezek a küzdelmek legtöbbször utolérik az embert, követik. Mindannyiunk életében így van ez, és így van ez Jákob életében is. Hiába menekül, döntéseinek a következményei elől, a hibái és a bűnei folyton utolérik. Így van ez most is. Jákobot utolérte a végzete. Visszaérkezve szülőföldjére, megtudja, hogy testvére Ézsau találkozni akar vele, és 400 férfi kíséri őt. Jákob retteg. Jákobnak nincs ennyi embere. Jákobnak csak a felesége van, a szolgáló leányai, 11 gyermeke, sok nyája, kis vagyona, és egy-két szolgálója. Jákob retteg, fél, hogy eljött a bosszúállás napja, meg fog fizetni mindazért, amit Ézsauval tett. Táborát ketté osztja, majd családját átküldi a Jabbok-Gázlon túlra. Ő pedig ott marad. Egyedül. Ez a folyó egy válaszvonal Jákob életében. Nem tud hova menekülni, nincs hova hátrálnia. Sarokba van szorítva. Egyedül van tetteivel, bűneivel. Egyedül van a felelősségeivel, az elvárásokkal. Egyedül van a félelmeivel. Egyedül van a szó valóságos, lélektani és spirituális értelemben is. Sokan élünk ilyen Jabbok patakok mellett. Sokan éltünk ilyen Jabbok patakok mellett életünk során. Sötétség vett minket körül, egyedül maradtunk magunkra a gondolatainkkal és a tetteinkkel. Ekkor valaki birtokra kelt vele egészen hajnal hasadtáig. Ebben a pillanatban történik meg az, ami örökre megváltoztatja Jákobnak az életét. Jákob a Jabbok partján küzdelembe kerül. Itt egy héber szójáték van. A megküzdeni szó ugyanis héberül Jé-Abek. És ez a szójáték kiemeli ennek a küzdelemnek a jelentőségét. Ahhoz, hogy Jákob a Jabbok patakon átkeljen az ígéret földjére, az áldás földjére, meg kell küzdenie. Ez a küzdelem pedig valódi volt és testi. Ez a valaki nem árulja meg a nevét és a kilétét. Később tudjuk meg, hogy az Úr vagy egy angyal az ő nevében tusakodik itt Izsák fiával. Ezek után ahhoz képest, amit elvárnánk, hogy Jákob azonnal veszít, sőt meg is hal, egész éjszaka a hajna hasadtáig folyik a küzdelem. Sejthetjük itt, és később ki is derül, hogy az Isten nem Jákob ellen harcol, hanem ő érte. Jákob ebben a harcban önmagával is harcol. Saját gonosz lelkiismereteivel, saját démonaival is megküzd. Ennek a harcnak a végén a támadó megütötte Jákob csípje forgoncsontját, így az kificamodott. A lényeg itt világos, a támadó előre tett szert. Emiatt a Jákob, az a csaló harcos, emiatt a természet feletti ütés hatására megbénult. Jákob olyan valakivel találkozott, akit nem tud legyőzni. De ebben a tettben felismer Jákob valamit, és emiatt szokatlan lépést tesz. Megszorítja ellenfeleit, és addig nem engedi el, amíg meg nem áldja őt. Az Úr pedig megáll, ő sem harcol tovább, mert célját elérte. Végre felfigyelt rá Jákob. A jabbóki lelki sötétségben az ember nem figyel fel Istennek a hívő szavára. Ezért van az, hogy ki kell őt onnan rángatni, ki kell őt onnan ráncigálni ebből a mély lelki állapotból, akár küzdelem által is. Most kint van, és Jákob most figyel. Készen áll arra az ajándékra, amit adni akar neki. Ez az ajándék pedig egy új név, egy új identitás. Isten egy új névvel ajándékozza meg Jákobot. Izrael lesz a neve, amely azt jelenti, Isten küzd. Milyen érdekes, hogy Jákob egész életében önmaga küzdött egyedül, még Isten áldásáért is harcot vívott saját családjával minden körülmények között, maga szakálára tette meg így a lépéseit, a maga malmára hajtva a vizet. Túl önző volt, akaratos és büszke volt ahhoz, hogy az áldást ajándékként fogadja el. De mostantól más lesz a világ, és más lesz a világ az ő számára is. Az új neve utalás lesz arra, hogy megküzdött Istennel, és hogy győzött. De utalás arra is, hogy Isten küzd vele, küzd mellette, küzd érte is. Jákob új neve emlékezteti fogja őt és másokat arra, hogy Isten minden küzdelmünkben velünk van. És ennek a példáit láthatjuk nem csak Jákob, hanem egész Izraelnek a történelme folyán. Az Úr maga harcolt népéért, ott Egyiptomban, a fáraó és egész Egyiptom minden erejével szemben. Az Úr vívta meg harcai Dávid királynak az oldalán, még gyermekként Góliát ellen és felnőttként a hadseregek ellen. Isten mindig megküzdött az övéért. Milyen érdekes, hogy ezt a harcot Jákob valójában nem Isten ellen vívta. Ha így lett volna, azonnal elpusztult volna, mint nagyon sok Isten ellen lázadó, Istennek minden ellensége az Ószövetség folyamán. Ezt az harcot Jákob önmaga ellen vívta azért, hogy Isten gyermeké lehessen. És győzött Isten segítségével. És ezzel a győzelem által Isten is győzött. És így lett Jákob Izrael, az az ősatya, aki méltóvá vált őseihez, de méltóvá vált ahhoz az isteni küzdetéshez, amely elvezette a világot, elvezetett minket Jézus Krisztushoz. Ahhoz, aki szintén megküzdött értünk. Megküzdött velünk azért, hogy megmentsen minket. És ezért a küzdelemért, ezért a győzelemért az életét is feláldozta értünk. Hogy megmeneküljünk, hogy valódi győzelmet arassunk, hogy örök életünk legyen. Kedves testvérek, ebben a történetben így szólt hozzánk Isten igéje. Az ő szavai egyértelműek, mert megszólítanak minket. És ezek a szavak felkeltik a figyelmünket, tiszteletet parancsolnak, és állásfoglalásra késztetnek minket. Nos, hova állsz? Kit választasz? Melyik útra lépsz életed országútján? A széles, vagy a keskeny úton? Az élet, vagy a halál útján jársz? Tudd meg, ha életed ösvényét most a jabbók gázló sötétsége és kétsége veszi is körül, el fog jönni az a valaki, és elkezd vele tusakodni. Ha kell, ki is viszamítja azt a csípődet, de addig szorongat, amíg meg nem látod, hogy ez a valaki érted harcol, hogy megmenekülj, hogy örök életre juss. Lép hát ki a sötétségből, az élet világosságába. Ámen. Mindenható Úrunk, megváltó Krisztusunk, te látod a mi szívünket és a mi lelkünket. Te látod azt is, amikor a gyásznak, a fájdalomnak, a szomorúságnak a fekete lep leveszi körbe. Te látod azt is, amikor betegségeink, fizikai és lelki fájdalmaink homályosítják el látásunkat. Te látod azt is, amikor kérdéseink, aggodalmaink, kétségeink homályosködött vetnek a mi életünk útjára, ösvényére. Te látod életünket ott, a Jabbók patak mellett. És látod, és nem hagyod annyiban. Látod, és azt mondod, eljövök ezekért az emberekért, eljössz értünk, hogy megments minket, hogy kiragadj minket ebből a sötétségből, hogy meglássuk a világosságot, a világ világosságát, az élet világosságát, téged. Meglássuk azt, hogy ki vagy, hogy kivé akarsz válni a mi életünkben, hogy mi mindent tettél ezért az egész világért, és hogy mi mindent akarsz értünk tenni. És mindent megteszel azért, hogy minket megments. Testté lettél, emberként jártál közöttünk, tanítottál minket, és engedelmes voltál, ami mennyei atyánk akaratának mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az életedet adtad értünk, hogy megmeneküljünk, és hogy nekünk reménységünk legyen. Hogy az áldás földjére, te mennyei királyságodba átlépjünk. Hogy a mi mennyei atyánkkal való kapcsolatunk helyreálljon. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk ezért a tettedért. Köszönjük, Urunk, hogy felnyitottad a mi szemünket. És arra kérünk most, hogy eme megnyílásnak, eme megtérésnek minden áldása, minden gyümölcse kamatoztassék a mi életünkben. Hadd tudjunk gyászunkban, fájdalmunkban, veszteségünkben te hozzád fordulni vigasztalásért, erőért, könnyeink letörléséért. Hallgasd meg imádságainkat betegségeinkben és fájdalmainkban. Légy te, Urunk, a mi gyógyító orvosunk. Életünk homályos útszakaszain te mutass utat a te szereteteddel és a te igazságoddal. Azt az utat, amely bár keskeny, és már a kapuja szoros, mégis az élethez vizet, az örök élethez te hozzád. Kérünk, Urunk, légy velünk, és hallgass meg imádságunkat. Ámen. Gyertek, testvéreim, és most fennállva mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. fennállva fogadjuk Istennek áldását. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és Isten tiszteletünk zárásaképpen a 290. dicséretünket keressük ki. A 290. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el. A 290. dicséretünknek az első verse így kezdődik: Vezess Jézusunk, véled indulunk.